Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallgatják. Ma a Hegedűs Sándorral, az RSM adóüzletek vezetőjével beszélgetek. Témánk pedig a műsor első felében a cégkapu volt, a műsor második felében pedig a csoportos társasági adóalanyiságról fogunk beszélni. Ugye Magyarországon a 2019-es, tehát az idei adóévtől van lehetőség a csoportos társasági adóalanyiság választására. Már beszélgettünk arról, hogy ez kiknek, mikor, milyen esetben éri meg, illetve miért lehet fontos, hogyha ezt választjuk, milyen szempontokat érdemes mérlegelni. Azért röviden tekintsük ezt is át, mielőtt még arra rátérünk, hogy itt is van egy fontos határidő.
Igen, éppen innen szerettem volna kezdeni, hogy egy kicsit talán akkor komolyabb a figyelem, vagy az odaszállás, hogyha valaki tudja azt, hogy január 15-ig van lehetőség ennek a kérelemnek a benyújtására.
És később erre nem lesz már mód?
Idei év vonatkozásában nem. Tehát, ja, és ez a január 1-től 15-ös határidő, ez igazából az idei évre vonatkozik, meg kezdő év, később már majd év végén lesz ez a kötelezettség, illetve a lehetőség. És azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez egy... ugye egy kérelmet nyújt be, tehát nem egy bejelentés történik ebben az esetben, ugye mert a bejelentés esetében, hogyha ez megfelel, akkor az rögtön hatályba lép. Itt viszont a kérelem után az adó hivatalnak mindenre engedélyt is kell adni, és erről tájékoztatni is kell az adózót.
Tehát az adóhivatalhoz megy a kérelem is értelemszerűen.
Így van. Tehát január 15-ig kell ezt benyújtani. Na most, ugye rögtön az első kérdés az, hogy kik jogosultak erre a csoportos adóalanyiság választására. Fontos hangsúlyozni azt, hogy ez a kör, ez a csoport, ez Magyarországot érinti. Tehát egy nemzetközi cégcsoport nem mondhatja azt, hogy ezt a csoportos adóalanyiságot választja, és összevonja az adózási kérdéseket például az angol, a német, osztrák, cseh és a magyar leányvállalatok vonatkozásában. Ugye erre az Európai Unióban voltak kezdeményezések és voltak irányok, de ez most egy kicsit ott, hát fogalmazunk úgy, hogy vita alatt van, tehát egyelőre az még nem érvényesül. Ez a rendszer, ez klasszikusan belföldi adózókra fog vonatkozni. A másik fontos dolog az, hogyha csoportos adóalanyiságról beszélünk, akkor rögtön a kapcsolt vállalkozások kérdésköre kerül elő, és ugye aki egy kicsit is foglalkozott, vagy emlékszik bizonyos dolgokra ebben a témában, az tudja, hogy jellemzően az 50%-os határ érvényesül, ugye a tulajdoni arány, vagy a szavazati jog vonatkozóban, vagy például ott még két olyan részszabály van, ami itt majd nem fog érvényesülni. Ugye az egyik az, hogy a közös ügyvezetés. Ugye a társasági adóban, hogyha két cégnek ugyanaz az ügyvezetője, akkor kapcsoltakká válnak. Vagy ugyanez a magánszemély tulajdonosok esetében a közeli hozzátartozókat össze kell számítani, itt nem kell. És akkor visszatérve a fő csapás irányhoz, itt nem az 50%-os arány lesz a fontos, hanem 75%-os szavazati arányt kell biztosítani, tehát legalább 75%. Tehát jóval erősebb összefüggés, jóval erősebb kapcsolódásnak kell megvalósulni ahhoz, hogy valaki a két cég vonatkozásába ez válassza, és fontos az, hogy ez a 75% ez közvetlenül, illetve tett tulajdonlás esetén is bekövetkezhet, ebben az esetben is ők csoportot alkothatnak. Fontos még megjegyezni azt, hogy a mérleg forduló napjuknak azonosnak kell lennie, tehát például december 31, vagy ha úgy döntenek, hogy szeptember 30, akkor éppen az. A könyvezetés pénznemének meg kell egyeznie minden ilyen csoportba bevont cég esetében. Tehát aki euróra áttér, akkor a csoportba bevonni kívántak mindegyikének az esetében például eurós pénznemben kell gondolkodnia. A harmadik pedig, amit itt még meg kell jegyezni, az pedig a számviteli rendszerek vonatkozása. Vannak ugye a magyar számviteli törvény rendelkezései, és vannak, akik a nemzetközi standardok alapján készítik el a beszámolójukat, például az IFRS kapcsán. Tehát a csoporton belül csak azon a számviteli rendszerben gondolkodó, dolgozó, beszámolót készítők kapcsolódhatnak össze. Tehát ezek mindenképpen nagyon fontos, és erre mindenképpen figyelemmel kell lenni. Most ugye rögtön az a kérdés, ugye alaphangon, hogy megéri, nem éri, meg miért éri meg.
Igen, hogyha ennyi a szabály, akkor, vagy ennyi az igazodási pont, akkor miért érheti meg, és hát nem utolsó sorban azért az adózási szakma üdvözölte azt, hogy erre lehetőség van.
Egyszerre lehet azt mondani, hogy öröm, és egyszerre lehet azt mondani, hogy bánat, mert egyszerre jelenthet adminisztrációs egyszerűsítést, egyszerre meg egy kis bonyolultságot is. Én azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy itt igazából arra van szükség, hogy mindenki a saját csoportjá vonatkozásában végezzen egy kis számítást, egy előzetes kalkulációt, akár a tavalyi évek vonatkozásában, vagy most például ugye megtörtént a feltöltés 2018-ra december 20-ával. Azok alapján, a számok alapján, és hogy éppen milyen adókedvezményeket, adóalapkedvezményeket, adófelajánlásukkal rendelkezett korábban, vagy kíván akár a későbbiekben élni, ennek tükrében érdemes neki a döntést meghozni, de ezt biztos egyedileg kell elhatározni, illetve eldönteni. Két klasszikus eset, amikor érdemes egyáltalán elgondolkodni, és ezt a kalkulációt nekiállni, elindítani. Ugye az egyik az, amikor a csoporton belül adott esetben az egyik társaságnál arra lehet számítani, hogy viszonylag folyamatosan veszteséggel rendelkezik. Tehát van olyan, amelyik veszteséggel rendelkezik, van olyan, amelyik nyereséges. És most hangsúlyozom, hogy ez a működéséből adódik, tehát nem az adó optimalizálás és nem a ilyen-olyan módon történő ügyeskedés eredménye mindez, hanem egyszerűen ezt hozták a számok, ezt hozták az eredményt, a gazdálkodók ezt tudják, adott esetben egy fölfutóban lévő cég, egyik cég, a másik az pedig már egy jól bejáratott. Ugye ebben az esetben lehet ennek értelme, mert ebben az esetben a veszteséges cég veszteségét a nyereséges cég adóalapjával szemben meg lehet feleltetni 50% erejéig. Így tehát cégcsoport szinten előfordul az a szituáció, hogy kevesebb adó, kevesebb cash out, kevesebb pénzt fog befizetni az adóhatóság felé a cégcsoport, mintha az egyik esetben ott az elhatárolt veszteség már évek óta gyűlik adott esetben, nem tud vele mit kezdeni, a másik esetben meg nyereséges a cég, és fizet adót. Ugye, tehát ebben az esetben például klasszikusan megérheti ez a lehetőség. Azonban egy dologra itt érdemes odafigyelni, az pedig az, hogy a korábbi évek vesztesége, ami nem a csoportos adóalanyisághoz kapcsolódik, az a veszteség csoportszinten nem használható föl, hanem csak egyéni cég szintjén, tehát az korlátozottan használható ilyen léptékben. A másik, ami nagyon fontos szerintem, és ami előnye szokott lenni, az a transferár kérdés. A transferár kérdésnél két dolog. Ugye az egyik az, hogy a jogszabály mentesíti az adózókat attól, hogy a adóalap korrekciós kötelezettségre társasági adó vonatkozásába oda kelljen figyelni, amennyiben csoporttagokról beszélünk. Ez az egyik, majd erre mindjárt kitérek, hogy még itt azért vannak egyéb témák is. A másik pedig az, hogy a transferált dokumentáció készítési kötelezettség a csoporton belüli ügyletek vonatkozásában megszűnik. Nincsen. Ugye ez egy olyan adminisztrációs teher csökkenés, ami adott esetben költségcsökkenés is, ugye, hogyha ezt külső tanácsadó végezte, ami mindenképpen előnyt jelenthet számára. Viszont visszatérve az előző ponthoz, ugye adóalap korrekció, én azt mondom, hogy ezután is érdemes lenne odafigyelni a társasági adóalapnál, vagy a társasági adónál is arra, hogy ezek a korrekciós vonatkozások, tehát hogy piaci áron számoljanak el egymással, mert ez a szabály a társasági adóra vonatkozik, de vannak egyéb törvények is, például a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék esete, ahol ugyanúgy szükség lehet adóalap korrekcióra akkor, az adózás ennyire szóló törvény általános szabályai szerint, amennyiben nem megfelelő módon, nem piaci alapon számolnak el egymással, sőt, bizonyos korlátos esetekben akár az áfánál is. Tehát továbbra is azt javaslom, illetve azt ajánlom, hogy erre azért mégis a későbbiek során figyeljenek oda. Ugye, mint minden intézkedés, illetve mindennek van fényes oldala és árnyoldala is. Ugye ennek a szabályozási rendszernek is van egy olyan eleme, ami egyértelműen az adminisztráció növelését jelentheti. Ez pedig az, hogy ugye az egyes, akik beléptek ebbe a csoportba, azoknak egyedi bevallást, illetve egyedi kalkulációt, adókalkulációt kell készíteni, egy levezetést, amiről nyilatkozatot kell tenni az adóhatóságnak.
Külön-külön cégenként?
Külön-külön cégenként. Ugye ennek a formája még nem ismert, tehát az adóhatóság még ezt a formanyomtatvány nem tette közzé, de szerintem nem állok messze a valóságtól, hogyha elég erőteljesen hasonlítani fog az eddigi 29-es bevallásnak a formájára. Ez ugye az egyik gondolat. Tehát meg kell ugyanúgy csinálni ezt a levezetést, kalkulációkat egyedi szinten, majd aki a csoportképviselőséget vállalta, ugye a kérelem beadása során, és erre megkapták az engedélyt, akkor a csoportképviselő egy csoportadó bevallásban kénytelen az összes adatot konszolidáltan, illetve megfelelő módon levezetve bemutatni az adóhatóságnak. És ráadásul még egy dolog ehhez kapcsolódóan, ugye a határidők. Ez a annyi határidő van szerintem ebben az országban már, hogy szinte képtelenség számon tartani, és ezek között az egyik kellemes csomag az az adó határidőkhöz kapcsolódik. Ugye tudjuk jól, hogy a jellemzően 29-es bevallás beadási határideje naptári éves adózók esetében május 31. Na most azok, akik a csoportos adóalanyiságot választják, azok esetében ezeket az egyedi nyilatkozatot adóbevallással egyenértékű nyilatkozatokat, ezt 15 nappal megelőzőleg kell beadni, tehát nekik van egy korábbi határidejük, majd utána 31-én kell majd ezt a csoportképviselő által elkészített bevallást beadni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották, mai beszélgető partnerem Hegedűs Sándor, az RSM adóüzletek vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.